Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STS Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik vissza. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk Drahotar Szabó Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának általános és tudományos dékán helyettese. A JGPK nemzetiségi intézetének a vezetője, illetve ezen belül a német és német nemzetiségi tanszék vezetője. Kontrasztív grammatikát, lexikológiát és frazeológiát hosszú évek óta rendszeresen a Klagenfurti Alpen Adria Egyetem germanisztikai intézetében is oktat. Emellett egyetemi tanárként tanít a Seje János Egyetemen is. Német, magyar és orosz szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán szerezte. Oktatási és kutatási tevékenységét a nyelvtudományok területén végzi. A Juhász Gyula pedagógus képzőkar német és német nemzetiségi tanszékén német nyelven nyelvészeti kurzusokat vezet, amelyek közül a legfontosabbak: bevezetés a nyelvtudományba, lexikológia, szemantika, szövegnyelvészet, pszicho- és szociolingvisztika, kontrasztív nyelvészet. Kutatói tevékenységét szintén a nyelvészet területén végzi. Az MTMT adatbázisban a neve alatt 164 tételt találunk, több mint 100 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként. Több folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja, a Szegedi Tudományegyetem nyelvtudományi doktori iskolájának törzs tagja. Fő kutatási területe a kontrasztív nyelvészet. Tankönyveit egyebek mellett a német tanárképzésben használják. Intenzíven kutatja a nyelvi kreativitás fajtáit. Foglalkozik fordítástudománnyal, ezen belül reália kutatással, azaz a kultúra specifikus nyelvi elemekkel. 9. önálló könyve szintén ehhez a témához kapcsolódik. A 2021-ben Ausztriában megjelenő új monográfiájában a kontrasztív nyelvszemlélet, azon belül is a kontrasztív frazeológia kap helyet. Német frazeologizmusokat, azaz szólásokat és közmondásokat vizsgál a magyarral, az angollal és az orosszal való összevetésben.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Drahota Szabó Erzsébet vagyok, a Juhász Gyula pedagógus képző karról, és a mai nap a fordíthatóságról, a fordíthatatlanságról fogok beszélni, illetve arról, ami ezek között van. Az előadásom címe egy azonos című könyvem, tehát mint ahogy ezt mutatom is önöknek, illetve sok olyan nyelvi példát is meg fogunk beszélni a mai nap során, amely a következő német nyelvű Németországban megjelent könyvemből való, Realien Intertextualität Übersetzung. Az előadás stílusáról megpróbálok minél inkább tudományos, ismeretterjesztő stílusban fogalmazni, annak érdekében, hogy mindenki megértse a gondolatmenetet, az is, aki esetleg nem foglalkozik nyelvtudománnyal, nyelvészettel, azon belül fordítástudománnyal. Ami az előadás felépítését illeti. Nem a klasszikus módon építettem fel az előadást, tehát expozíció, bonyodalom kifejtése, tetőpont és megoldás, hanem az expozíciót eleve kihagyjuk, és több bonyodalom lesz, és reméljük, hogy több megoldás is. Az előadás úgy épül fel, hogy 10 fordítástudományi tételt fogok felsorakoztatni, és a közös feladatunk abban áll, hogy megvizsgáljuk ezeknek a tételeknek az igazságértékét. Tehát a tételek igazak, vagy pedig megkérdőjelezhetőek. A cél tehát, a fő cél egy közös gondolkodás. Hogyan fogunk közösen gondolkodni? leginkább szépirodalmi példák segítségével, amelyek elsősorban Eszterházy Pétertől, illetve Garaci Lászlótól származnak, illetve ezeknek a szövegeknek a német és angol nyelvű fordításait is szemügyre fogjuk venni. Nézzük az első tételt. Minden tartalom minden nyelven kifejezhető, csak éppen másképp. De látjuk, hogy a pont után zárójelben már ott van a kérdőjel. Valóban így van ez? Nézzük meg az első példánkat. Garaci egyik művében fordul elő a kutyanyelves takarék persely, amelyet el is hoztam magammal, és ide kiteszem, hogy sajnos nem tudom most körbeadni, de meg lehet vizsgálni. Ebből a német fordításban a következő lesz. Eine Blechsparbüchse mit roter Öffnung, das Geld muss auf eine ausgestreckte Hundezunge gelegt werden. Tehát explikációs körülírással, értelmezéssel fordítja le a német szövegbe. Az angol fordításból pedig teljességgel kimaradt a kutyanyelves takarékpersely. A kérdés a példa kapcsán az, hogy átültethető-e definíciós körülírással, mint ahogy ezt a német fordításban láttuk, ugyanaz a tartalom. A válasz aligha, hiszen az én korosztályom, én és az én korosztályom ezzel a tárgyal, ezzel a kultikus tárgyal nagyon specifikus, speciális asszociációkat köt össze, hiszen az én gyermekkoromban majdhogy nem minden gyereknek volt ilyen takarékperselye. A kérdés a következő példánál is hasonló. Garaci László egyik regényében fordul elő a tündérlalás vödröcske. Fontos a szövegkörnyezet. Garaci László a szüleivel gyermekként, kisgyermekként a Balatonra utazik nyaralni. Akkor támad az az ötlete, hogy a tündérlalás vödröcskéjével kimeregeti a Balatont, hogy megtudja, mi van a meder alján. A tündérlalás vödröcskéből a német fordításban Rotkäppchen Kübelchen lesz, az angol fordításban pedig Tinkerbell Bucket. A kérdés az, hogy átültethető-e megfeleltetéssel ugyanaz a tartalom. Tehát ki lehet-e váltani egy kulturálisan kötött forrásnyelvi elemet, egy kulturálisan kötött célnyelvi elemmel úgy, hogy a fordítás ekvivalens legyen. Milyen tanulságot vonhatunk le már ebből a két példából? A fordíthatóság és a fordíthatatlanság kérdése attól függ, mit értünk fordításon, azaz hol húzzuk meg a határt a szűkebb értelemben vett fordítás, az utánköltés és az adaptáció között, illetve mit értünk egyáltalán tartalmon és ekvivalencián. Második tétel. A fordíthatóság és a fordíthatatlanság kérdése a gyakorlatban nem bináris oppozíció, hanem a két kategória között egy folytonosság van. Tehát vannak könnyen és nehezen fordítható, vagy csak részben fordítható szövegek, illetve vannak olyanok, amelyeket csak jelentős veszteségekkel és súlyos kompromisszumok árán tudunk fordítani. A kérdés az, hogy ha valóban ez a két pólus között egy folytonosság van, akkor a következő multimodális szöveg ugyan vajon hova tartozik? Milyen célnyelvi szöveggel lenne egyenértékű? Du schwarz, ich weiß, I'm black, I know, I gelb, I weiß. Ebben a nyelvi játékban találunk rendszer immanens homofóniát, tehát olyan egynyelven belüli szavak a szókapcsolatokat, amelyek hangzásukban egybeesnek ugyan, de a jelentésük teljesen különböző. Illetve látunk a példában rendszer transzcendens homofóniát is, ami azt jelenti, hogy különböző nyelvek szavai, szókapcsolatai esnek egybe a kiejtésben, a jelentésük viszont teljesen más. Hasonló a következő példa, amely itt látjuk ugye a húsvéti nyúlnak és a tyúknak a kommunikációs aktusát, és a húsvéti nyúl pólóján ez olvasható, I love you. Mi a tanulság ez alapján, a két példa alapján? Bizonyos szövegeket nem éri meg lefordítani, illetve nem is szabadna lefordítani. Tehát vannak olyan szövegek, amelyeknek a fordításaikban, idézőjelben, azonosaknak kell lenni az eredetivel. Az adott forrásnyelvi és célnyelvi szöveg csak akkor lesznek ekvivalensek, azaz megközelítően azonosak hatásukban, ha semmilyen fordítási műveletet nem használunk. De még ez sem jelent egyenértékűséget, hiszen a példákat, amely az utóbbi két példát akkor értjük meg igazán, ha valamelyest tudunk németül, illetve angolul. Harmadik tétel. Nem szavakat, hanem szövegeket fordítunk. A fordítás célja tehát szövegszintű ekvivalencia elérése. Hogy ez mit jelent, először idéznék Hauzétól, aki a következőt mondja. A fordítást úgy definiálhatjuk, mint egy forrásnyelvi szöveg szubstitúcióját, tehát behelyettesítését egy szemantikailag, pragmatikailag és textuálisan ekvivalens célnyelvi szöveggel. Ez nagyon szépen hangzik, nagyon okosan hangzik, a kérdés csak az, hogy a gyakorlatban ezt hogyan lehet megvalósítani. Erre még keressük a választ, de először nézzük meg a negyedik tételt, amely így szól. Minden szöveg fordítható. Pont, zárójelben, kérdőjel. Ennek a kérdésnek a megvizsgálása előtt szeretnék Albert Sándortól idézni, aki a következőt állítja. A fordíthatatlanság, fordíthatóság oppozíciója nem valódi oppozíció, mivel tagjai nem ugyanazon a szinten helyezkednek el. Az előbbi a nyelv, az utóbbi a diskurzus specifikuma. Egy elméleti, gyakorlati oppozícióról van tehát szó. A nyelv, lang, a kód, a nyelvek valóban fordíthatatlanok. A szavak az eltérő szemantikai terjedelem, a kulturális, konnotációs, mentalitásbeli és egyéb különbségek miatt nem vihetők át közvetlenül egyik nyelvből a másikba. A szövegek viszont mindig fordíthatók, ha nem is egyenlő mértékben. Állítja tehát Albert Sándor. Vannak azonban ellenvetéseim és kérdéseim e tétel kapcsán, hiszen minden szöveg kisebb egységekből áll. Noha szövegeket fordítunk, a fordítás mégis lineárisan történik, tehát ha nem is szóról szóra, de azért általában mondatról mondatra. S ha nem szavakat, hanem szövegeket fordítunk, s a szöveg valamilyen mértékben mindig fordítható, akkor mi az oka annak, hogy a fordítók sokszor szövegrészeket, vagy például egy novellás kötet esetében egy egész szöveget, egy egész novellát hagynak ki a fordításból? Azaz mégis felmerül a gyanú, hogy a lángszintű, a rendszer szintű fordíthatatlanság mégis diskurzus szintű, azaz szövegszintű fordíthatatlansághoz vezet. Hogy erre a kérdésre választ kapjunk, nézzük meg a bicska szó fordítását. A bicska Garaci egyik szövegében, szövegének fordításában úgy szerepel, hogy Taschenmesser, amit ha visszafordítunk magyarra, akkor az annyit tesz, hogy zsebkés. Szövegkörnyezet. Idézem, nagynénitől hallottam először kedvenc mesémet a gurulómac disznósajtról, ami felfalja a családot, a kaszásokat, a regiment katonát, de kihasítják bicskával, és ott hagyják az árokparton. Az étel eszi meg az embert, gömböc, úgy is hívják katakönyöke. Noha a bicska és a Taschenmesser, azaz a zsebkés nem ugyanaz, a jelentések nem fedik egymást, ebben a szövegkörnyezetben a bicskának a Taschenmesserrel való fordítása is úgymond ekvivalensnek tekinthető. Tehát a rendszer szintű fordíthatatlanság itt nem vezetett oda, hogy a szöveget sem tudtuk volna lefordítani. Viszont Csát Gézának van egy novellája, amelyet azért kellett kihagyni a portugál fordításban, mert a fordításban a bicska és a zsebkés közötti különbséget nem lehetett volna érzékeltetni. Ezért tehát mégiscsak a rendszer szintű fordíthatatlanság szövegszintű fordíthatatlansághoz vezetett. Az, hogy a két szó jelentése nem ugyanaz, azt már az is mutatja, hogy a bicskával frazeologizmusaink is vannak a magyarban. Ugye kinyílik a bicska a zsebében valakinek valamitől, valami egyenesen bicska nyitogató, vagy beletörik valakinek a bicskája valamibe, tehát teljesen más asszociációink vannak a bicska kapcsán, mint a zsebkés kapcsán. Vonjuk le a tanulságokat. A fordíthatóság, fordíthatatlanság relatív kategória. Egy azon nyelvi elem, ugye a bicska, fordíthatósága is kontextusfüggő. A lángszintű fordíthatatlanság diskurzus szintű, azaz szövegszintű fordíthatatlansághoz is vezethet. És végezetül a fordíthatatlanságért, pontosabban a le nem fordításért nem mindig a fordító a felelős. Van, amikor ő a felelős, de nem mindig. Az volt a tételünk, hogy minden szöveg fordítható. Azt, hogy ennek a tételnek az igazság értékét megvizsgáljuk, szükség lenne arra, hogy megmondjuk, mit is értünk szövegen. Erre részletesen itt nincs módon kitérni, hiszen ez több napot is igénybe vehetne, hiszen a szövegnek számtalan definíciója létezik. Az annyi azonban bizonyos, hogy a regény és a novella mindenképpen szöveg, ezek tipikus szövegek. Annyi is bizonyos, hogy a viccet is szövegnek tekinthetjük. Nézzünk meg tehát néhány viccet, mint szöveg példát, és vizsgáljuk meg, hogy ezeket át lehet-e tenni, le lehet-e fordítani őket németre. Hatos példa. Miért fut 2 fok krém a sivatagban? Hogy megelőzzék a fogszubasodást. Nem lehet úgy lefordítani németre, hogy a poén is megmaradjon, azon egyszerű okból kifolyólag nem, mert a megelőzni ige, magyar ige két jelentésének a németben két hangalakilag teljesen különböző szó felel meg, azaz überholen és vorbeugen. Hasonló a fordítási probléma a 7-es példában is, kiköveti el a legtöbb összeadási hibát az anyakönyvvezető. Míg a magyarban lehet számokat, összegeket és embereket is összeadni, addig a németben ezekre a jelentésekre több, formailag különböző szó áll a rendelkezésünkre. Lehet számokat, összegeket, addieren zu mehren zusammenrechnen, ha emberekről beszélünk, akkor pedig csak a trauen, illetve a vermählen ige a helyes. A 8-as példánál is vannak fordítási nehézségeink. Összesen 20 ujjunk van, 10 a kezünkön, 10 a lábunkon. Így nem lehet átültetni németre, hiszen egy a többhöz megfelelésről beszélünk, az egy új lexikális elemnek a németben két megfelelője van, attól függően, hogy az ujjunk a kezünkön vagy a lábunkon van, azaz finger oder Zeh. Még mindig ennél a problémánál maradva, tehát hogy minden szöveg fordítható-e, ha egyetértünk Harald Burger ismert frazeológussal, aki azt állítja, hogy a közmondások mini szövegek, akkor ebből kifolyólag azzal is egyet kell értenünk, hogy a közmondás persziflázsok, azaz közmondás elferdítések szintén mini szövegeknek tekintendők. 9-es példa. Aki mer, az nyer, szól a magyar közmondás, amelyet nagyon könnyen lefordíthatunk németre, illetve fordítanunk sem kell, hiszen rendszer szinten megvan az ekvivalense. Wer wagt, gewinnt. De mi történik akkor, hogyha egy közmondás persziflást hozunk létre a magyarban, aki mer, annál kanál van. Természetesen le tudjuk valamiképpen fordítani németre, viszont a humor elvész, mégpedig azon okból kifolyólag, hogy a magyar mer és a másik magyar mer ige teljesen különböző jelentéssel hangalakilag azonosak, viszont a két jelentésnek megfelelő német szó, wagen und schöpfen, teljesen különböző hangalakúak. Hasonlóan a 10-es példában, a Schuster maradjon a kaptafánál. A rendszer szintű ekvivalensa a németben Schuster bleib bei deinem Leisten. Ha viszont egy közmondás persziflást hozunk létre, a Schuster maradjon annál a fánál, amelyiket kapta, itt már fordítási nehézségeink vannak, azért, mert a németben nyelvi játékot nem tudjuk így ezen a módon újjá teremteni. Egy fordítási javaslatom van, látjuk ugye a dia alján, der Schuster soll bei dem leisten bleiben, den er sich leisten kann. Ugye itt arról van szó, hogy a leisten, a kaptafa, főnév, és az ich etwas leisten, tehát valaki megenged valamit magának, ige, legalább hangalakilag összecsengenek, tehát valamelyest a nyelvi játékot a célnyelvben újjá lehet teremteni. Ötös tételünk úgy hangzik, hogy a fordítás egy interlingvális és interkulturális aktus. Mielőtt ezt részletesebben kifejtenénk, azt a kérdést tisztázzuk, hogy mi a fordítás akadálya. Mert ugye láttuk eddig is a példákból, hogy a fordításnak bizony vannak akadályai. Először Eszterházy Pétert szeretném idézni, itt nem egy irodalmi műből idézek, hanem olyan összefüggésben idézem Eszterházyt, hogy hogyan vélekedett az ő írásairól készült fordításokról. Hányszor megtörtént, hogy mikor már minden tisztázódott, a lektorral átrágtuk már magunkat mindenen, szavakon, szóközökön, mondatokon, s ott állt előttünk az egész bekezdés, tisztán, egészben, fénylőn, mint az esthajnalcsillag, nyelvi, gondolati, sőt, ne adj Isten, metafizikai holdudvarostul, s mindez azért, hogy ama néhány téveteg mondatomat áttegyük egy idegen nyelvre, akkor ebben az elvileg szép, ünnepélyes pillanatban röhelyes egyértelműséggel világossá vált, hogy a fordítás legfőbb akadálya, szinte egyetlen akadálya a lefordítandó szöveg. Nagyon frappáns, Eszterházyhoz méltó gondolat, amiből az a kérdés következik, hogy ha a szöveg a fordítás akadálya, akkor miből is áll a szöveg, tehát mit is fordítunk akkor, amikor fordítunk. Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először szeretném idézni Trizuliákot, aki a következőket mondja. A nyelv a kultúra része, és az adott kultúrában egy regionális, egy történelmi, egy szociális és egy individuális hálóba van beágyazva. Mit látunk itt a nyelvnek és a kultúrának a szoros összefüggését? Tehát leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy a szöveg a nyelvnek és a kultúrának az egysége. És ebből következik az, hogy némileg leegyszerűsítve, de igaz, hogy a fordításnak kétféle akadálya van, vannak nyelvi akadályok és vannak kulturális akadályok. Megint csak ebből következik, hogy akkor a fordítói kompetenciának is két fő komponense van. A fordítónak rendelkeznie kell nyelvi tudással, a forrás és a célnyelvre vonatkozóan, illetve kulturális tudással, a forrás és a célkultúrára vonatkozóan is. Ezek volnának annak az alapvető feltételei, hogy egyáltalán adekvát, ekvivalens fordítások keletkezzenek. Kétféle akadály tehát, nyelvi és kulturális. Először nézzük meg, mit jelentenek a nyelvi akadályok. A szövegpélda Eszterházy Pétertől származik. Ezért visszafogott lelkesedéssel fogadtam Sztálin halálának hírét. Azt se tudtam, ki az. Lehúnyta szemét a szemét, vigyorgott Roberto, és ő is lehúnyta a szemét. Előtte rám kacsintott, lefordíthatatlan szójáték, súgta. A lehúnyta a szemét valaki abban a jelentésben, hogy valaki elhalálozott, a németben is megvan, viszont ha a fordító ezt a frazeologizmust iktatta volna a fordításba, akkor a nyelvi játékot ezzel nem tudta volna újjáteremteni, hiszen ez egy specifikusan magyar szójáték, aminek a lényege ugye az, hogy a szemét, mint lexikális morféma, mint lexéma, és a szemét, mint tétárgyragos szóalak hangalakilag összecsengenek. És ez messze menően nyelv specifikus. Nézzük meg a német fordítást. Deswegen nahm ich die Todesnachricht Stalins eher mit zurückhaltender Begeisterung auf. Ich wusste nicht einmal, wer das war. Aus die Maus. Roberto grinste und schloss die Augen. Davor zwinkerte mir zu. Unübersetzbares Wortspiel, flüsterte er. Valóban egy unübersetzbares Wortspiel, egy fordíthatatlan szójáték keletkezett itt. Az Aus die Maus szintén frazeologizmus, egy tipikusan német frazeologizmus, hiszen a Sendung mit der Maus című gyermekműsorra, egy tudományos, ismeretterjesztő műsorra megy vissza, amelynek a végén A kisegér elbúcsúzik a gyerekektől, megjelenik még egy pillanatra a képernyőn, majd elhagyja a színteret, s megjelenik ez a felirat, hogy aus die Maus. Szó szerint kint van a kisegér. Kész, ennyi volt, vége. A kérdés, hogy beszélhetünk-e fordításról, ha valami nincs lefordítva. Ugyanis az előbbi szöveg példa esetében az angol fordítás úgy néz ki, mint ahogy ugye ezt a kivetítőn látjuk, az eredeti magyar nyelvi játék változatlanul benne maradt az angol fordításban, lehúnyt a szemét, ez ugye egy lefordíthatatlan szójáték. A kérdés tehát az, hogy ez akkor most fordítás-e? A kérdés engem olyannyira foglalkoztatott, hogy megkérdeztem Bozai Ágota hivatásos fordítót, hogy nem lehetett volna-e esetleg itt az angolban is a nyelvi játékot valamiképpen újjáteremteni. Lehetett volna. A kivetítőn négy megoldást is látunk, illetve a legutolsó megoldás, az alliterációs, szerény személyemtől származik. Mit csinált Bozai Ágota? Keresett szinonimákat arra a lexémára, hogy szemét, tehát szemét ember, waste man, rat, bugger, turd, és ezekhez keresett olyan szinonimákat a meghalni jelentésre, amelyek ezekkel a főnevekkel, tehát a szemét főnévvel egybecsengenek. Mi a tanulság ebből a példából? Az egyrészt, hogy mindig többféle fordítási megoldás lehetséges, és a másik tanulság pedig az, hogy a nyelvi játékok átültetése esetén a fordító kreativitásának döntő szerepe van. Eddig tehát a nyelvi nehézségekről volt szó, most nézzük meg a kulturális nehézségeket. Előtte azonban nem ártana tisztázni, hogy mit is értünk azon, hogy kultúra. Ez megint olyan sokáig tartana, hogyha ennek teljes egészében a végére járnánk, mint hogyha a szöveget próbálnánk meg definiálni, ezért itt csak néhány kultúra felfogást szeretnék említeni. Először is Posner felfogását, aki, mint látjuk, három fajtáját különbözteti meg a kultúrának. Szociális kultúra, ez volna a társadalom az intézményeivel, materiális kultúra, a civilizáció, az úgynevezett artefaktumokkal, illetve mentális kultúra, a mentalitás, a konvenciókkal, az úgynevezett mentefaktumokkal. Hidasi Judit beszél egyrészt látható, másrészt láthatatlan kultúráról. A látható kultúra a materializált kultúra. Ide tartoznak olyan kulturális produktumok, mint művészeti alkotások, illetve a hétköznapi élet tárgyai. A láthatatlan kultúra a nem materializált kultúra, a kultúra szimbólumrendszerének rejtett elemei tartoznak ide, amelyek alapján a kulturális közösség tagjai életüket megszervezik, amely alapján kialakítják egymás közötti viszonyaikat, amelyek szintúgy irányítják a kulturális közösség gondolkodását és viselkedését, visszatükrözik annak értékrendszerét. Ezzel korrelál Hol jéghegy metaforája, mint ahogy a képen is látjuk, a külső kultúra látható, mint a jéghegy csúcsa. Van azonban egy belső kultúra is, egy láthatatlan kultúra, amely a felszín alatt található, és nyilván gondolhatjuk, hogy éppen ennek a belső, ennek a láthatatlan kultúrának az átültetése jelenti a legnagyobb gondot a fordításban. A kultúrát a következőképpen értelmezhetjük. Közösen osztott tudáson alapuló jelrendszer, melynek feltétele a közös szemantikai emlékezet, azaz a hosszú távú memóriában tárolt tudás, mint kollektív emlékezet, a közös emlékezettér, mint a mi identitás alapja. Ehhez kapcsolódik a hatodik tételünk, miszerint a kultúra az intertextualitás elvére vezethető vissza, illetve az intertextualitás teszi lehetővé a kultúrát. A kultúrát úgy foghatjuk fel, mint egy makrodiskurzust, mint egy szövegteret, ahol egy kölcsönös meghatározottságot feltételezhetünk. Azaz, Az intertextualitás a kultúrának, mint makroszövegnek az alapfeltétele, és egyszer mind a következménye is. A szövegtér pedig egy olyan makroszöveget jelent, amelyben a reáliák, mint intertextuális elemek, mint koherencia képző elemek szerepelnek. Erről megint lehetne a reáliákról magukról egy külön előadást tartani, amire megint csak nincs időnk, de ahhoz, hogy a következő gondolatmenetet megértsük, ezért szükségesnek tartom a reália fogalmának a tisztázását. A reáliák olyan nyelvi jelek vagy jelkombinációk, amelyek egy bizonyos korban a jelhasználók egy csoportja számára a denotációjukon túlmenően többletértékkel, konnotációval rendelkeznek, és így a csoport tagjaiban megközelítőleg azonos, illetve hasonló asszociációkat keltenek. Ez a relevanciájuk annak tulajdonítható, hogy a csoport történelmével, társadalmi politikai berendezkedésével, művészetével, szokásaival és erkölcsrendszerével, azaz röviden a nyelv és kultúrközösség tagjainak életével, gondolkodásával szorosan összefüggnek. Egy konkrét példát említve, szaloncukorka fordul elő Garaci egyik szövegében, amiből a német fordításban Wickelbonbon lesz, ami ugye annyit tesz, hogy ugye olyan bonbon, egy olyan édesség, amelyet külön ugye egyenként becsomagolunk, ahogy ugye a magyar értelmező szótárban is szerepel, a szaloncukor, karácsonyfára való, csokoládéval bevont, puha, egyenként becsomagolható, becsomagolt cukorka. Ez viszont még a szónak csak a denotatív jelentése, ez a szó számos konnotációt takar még, számos asszociációt, hiszen a magyar kultúrközösséghez tartozó emberek ezzel a szóval szorosan összekapcsolják a karácsonyt, és így van ez ma is, így volt ez sok-sok évvel ezelőtt is, annyi különbséggel, hogy a szaloncukornak ma sokkal több fajtája van. De hogy mit is jelent ez, tehát a kultúrának, mint szövegtérként való felfogása, mik is ezek a reáliák, mit is jelent a kultúra közvetítés, az intertextualitás, ezt szemlélteti a 13-as példa. A szituáció, gyerekek mennek haza az iskolából, és útközben hazafelé verekednek. Francba, hol a köpenyem? Ahogy fölállok, beverem a fejem. Csillagokat látok. Egri csillagok, a csillagok között apám áll az ajtóban. A csillagokat lát valaki, ugye, ha fájdalmat érez. Frazeologizmusoknak a németben és az angolban is megvan a megfelelője. Viszont itt a frazeologizmus, mint intertextuális elem szerepel, hiszen felidézi bennünk Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét. Mi lesz ezzel a fordításban? Német fordítás. Mist, wo ist mein Kittel? Beim Aufstehen schlage ich mir den Kopf an. Ihr seht die Sterne von Eger. Mitten unter den Sternen steht mein Vater in der Tür. Tehát ugye itt is szerepel, ugye, Egernek a csillagjai. Az angol fordításban ez nem szerepel. As I stand up, I hit my head on something. Stars swirl in front of my eyes, and through all the glittering little stars, I see my father standing in the doorway. A kérdés, a német olvasóban is beindul az asszociáció? Tehát érti, hogy mire vonatkoznak Eger csillagai? Azaz, illetve még a másik kérdés, hogy a német vagy az angol fordítás úgymond az ekvivalensebb, tehát talán az angol, ahol semmiféle utalás nincs. Nyitott kérdések. Hasonló problematikát feszeget a következő példa, a 14-es példa. Itt is egy intertextuális elemet látunk. A szituáció sakkoznak, a szereplők sakkoznak. Hód szívosan védekezik, és mikor a főtitkár azzal az elkoptatott rigmussal próbálja lealázni, hogy huszára szélen, sakkozóra szégyen, arcába vágja, szabadság, szerelem, E2 kell nekem. E2 kell nekem. Az intertextuális elem Petőfi Sándor Szabadság, Szerelem című verse. Ha a fordítók Deréki Pál és Zeidler Andrea a szó szerinti szöveghű fordításhoz ragaszkodtak volna, a nyelvi játékot sem tudták volna átmenteni, illetve az intertextuális elem, a magyar intertextuális elem a németben már nyilvánvalóan nem működött volna, ezért ők egy német intertextuális elemet iktatnak be a megfelelő helyre, a Pfeiffer lass dein Röslein traben népdalt. Tehát honosítanak egy magyar intertextuális elemet, egy német intertextuális elemmel helyettesítenek. Az angol fordítást nem olvasom föl, látjuk, hogy semmit nem emeltem ki, mégpedig azért, mert itt semmiféle intertextualitás nincs, semmiféle nyelvi játék nincs az angol fordításban. Vonjuk le a tanulságokat. A fordító feladata, hogy mérlegelje, melyik jelentés releváns a fordítás szempontjából, és ennek megfelelően melyiket kell átültetnie. Azaz, fel kell állítania a megtartandó, illetve átmentendő értékeknek a hierarchiáját, és ennek fényében az ekvivalencia elvárásoknak a rangsorát. Másik tanulság, a honosító fordítás is lehet ekvivalens. Honosító fordítás volt ugye a német fordítás, amelyben, mint láttuk, ugye a német népdal esetében ugye egy német intertextuális elemet iktattunk, iktattak a fordítók a német szövegbe. Egy és ugyanazon frazeologizmust különbözőképpen fordíthatunk. A kérdés az az, hogy milyen szövegkörnyezetben fordul elő. Tehát a frazeologizmusnak csak a frazeológiai jelentése fontos-e, vagy pedig a frazeologizmus szövegstruktúráló, szövegkonstituáló elemmé válik. Ha lehetőséget kapok majd egy másik előadásra, akkor ezt majd még bővebben egy másik előadás keretében részletesen meg fogjuk tárgyalni. 15-ös példa. Ez 10 éve történt. Elfelejtettem mondani, nagyon fontos, a szituáció lakás eladásról van szó, tehát a házaspár a lakását szeretné eladni. Ez 10 éve történt. Anna szerette azt a kis lakást, ott kezdték az életüket, azon a 48 négyzetméteren, amit mindvégig 52-nek tartottak. Mert 52-nek vették. Csak eladáskor mérték le, s lett 48, amiből, hogy egy puha fordulattal éljünk, már nem engedtek. Tehát nem engedtek a 48-ból. Ennek a frazeologizmusnak itt szerepel a frazeológiai jelentése is, és ugyanakkor a szó szerinti jelentése is, tehát egy komplex nyelvi játékról van szó, egy olyan frazeologizmussal van dolgunk, amely kulturálisan kötött, hiszen a 48-as forradalom és szabadságharccal azzal függ össze, a 48-as követelésekkel, amiből mi, magyarok, nem akartunk engedni. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt átültetni. Német fordítás. Das ist vor 10 Jahren geschehen. Anna liebte ihre kleine Wohnung. Dort hatten sie ihr Leben begonnen. In ihren 48 Quadratmetern, die sie bis zuletzt für 52 hielten. Weil sie sie für 52 gekauft hatten. Erst beim Verkauf hatten sie sie abgemessen und da wurde sie 48. Wovon sie? Um mit einer schwungvollen Wendung zu kommen, auf keinen Meter mehr verzichten wollten. Messemenüen szöveghű a fordítás. De a fordító Gázel Zsuzsanna a 2004-es új fordításában, mint látjuk, ugye a kiemelt aláhúzással kiemelt részt, nem tartotta kielégítőnek az eredeti fordítást, nyilvánvalóan azért nem, mert nem volt biztos benne, hogy a németül olvasó megérti, hogy miféle fordulatról van itt szó, ezért még az új fordításba beiktatta a következőt, Wie die Revolutionäre 1848. Tehát nem engedtek a 48-ból ugyanúgy, mint a 48-as forradalmárok. Az angol fordítást azért nem olvasom fel, mert itt csak a kiemelt részt. 48, a number from which to resort to cliché, they refuse to budge. Messze menően szöveghű a fordítás, viszont Viszont a kérdés az az, hogy érthető-e Szőlősi Judit angol fordításában a célnyelvi olvasó számára, hogy mire vonatkozik a klisé, a puha fordulat? Nyilvánvalóan nem. A tanulság tehát véleményem szerint az, hogy a kulturálisan kötött tartalmak átültetésénél a célnyelvi olvasó feltételezhetően hiányzó háttérismereteit valamiképpen pótolni kell, explikációval, valamiféle kiegészítéssel. Hetes tétel. A fordítási veszteségek és a recepciós veszteségek nem azonos kategóriák, ami azt jelenti, hogy a nyelvileg könnyen fordítható szövegeknél is jelentkezhetnek recepciós veszteségek, aminek egész egyszerűen az az oka, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi recipiensnek a mentális lexikona teljesen különböző. Más a kulturális hálónk, más az enciklopédikus hálónk, más az asszociációs hálónk. Világítsuk meg ezt Bacsó Péter tanúja segítségével, amelyből néhány olyan mondatot ragadtam ki, amelyek időközben már frazeologizmusokká váltak. A kérdés az, hogy ezeket le tudjuk-e fordítani németre. Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. Ugye a magyar narancs. Das ist ein bisschen gelbe, ein bisschen saure, doch unser, vagy gehört uns. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Die internationale Lage spitzt sich immer mehr zu. Az élet nem habos torta, mondta, ugye Virág elvtárs, das Leben ist ja keine Sahnetorte. Az a gyanús, ami nem gyanús. Das ist verdächtig, was nicht verdächtig ist. Tehát le lehetett fordítani, nyelvileg semmiféle akadály nem volt. A kérdés az az, hogy volt-e viszont esetleg netalántán ugye recepciós veszteség. A jó fordítással szemben azt az elvárást szokták megfogalmazni, hogy hatásazonosságnak kell lennie. No, de ugye mihez képest kell hatásazonosságnak lennie? A fenti német fordítások ekvivalensek voltak? Hatásazonosság megvolt? Egyáltalán mikor van, ugye akkor lehetne elvileg hatásazonosság, elméletileg, hogyha valamit teljesen lefordítottunk. Az előbbi mondatokat teljesen lefordítottuk? De ugye teljesen lefordítani csak akkor tudunk valamit, ha valamit teljesen megértettünk. Hol mondhatjuk azonban, mikor mondhatjuk azt, hogy valamit annyira megértettünk, hogy azt jobban már nem is tudtuk volna megérteni? Mikor értettünk meg valamit teljesen? Következő kép. Ugye egy kép a filmből. Felirat fekete internet. Fekete internet? Pelikán elvtárs. Adómentesen? Ugye tudjuk, hogy Pelikánt nem fekete internetezés miatt csukták le, hanem sok minden másért. Többek között ugye fekete vágás miatt, amikor is ugye a következő volt a szituáció. Mit mondott ugye Pelikán? Nincs mit tenni, mondja Pelikán. Kinyírjuk Dezsőt, ugye, aki látta a filmet, tudja, hogy ugye Dezső a disznó. Német fordításban, én fordításomban, da kann man nichts anderes mehr machen, oder es gibt keinen anderen Ausweg, keine andere Lösung, sagt Pelikán, wir werden Dezső abmurksen. Tehát a fordítás lehetséges, le tudjuk fordítani a fekete vágást is, megvan szótári szinten az ekvivalense, Schwarzschlachten. Vágó állatnak hatósági engedély nélküli levágása. Ez viszont a szónak csak az egyik jelentése, az úgynevezett denotatív jelentése, a szűkebb értelemben vett jelentése. Ezzel a szóval azonban még konnotációkat még is összekötünk, teljesen másképp érti ezt a szót az, aki esetleg ezt meg is élte, tehát a saját bőrén tapasztalta. Miért hoztam ezt a példát? Azért, hogy lássuk, hogy recepciós veszteségek elkerülhetetlenek, hiszen még a magyar példákat, a tanúból vett magyar mondatokat is, mi magyarok is különbözőképpen értelmezzük, attól függően, hogy például milyen idősek vagyunk, vagy mennyire fiatalok vagyunk. A recepciós veszteségekre még egy következő példa, arra, hogy a recepciós veszteségek elkerülhetetlenek. Ugye ott a vicc példák kapcsán azt láttuk, hogy az egy a többhöz megfelelés okozhat veszteségeket, de ennek a fordítottja is, azaz a több az egyhez megfelelés. A magyarban két színnevünk van, ugye piros, vörös, míg nem, ahogy a sémából látjuk, a németben, az angolban és az oroszban a két színre csak egy szó van, rot, red, krászmej. Mit jelent ez? A piros szót a magyarban, ugye itt látjuk a kivetítőn, nagyon sok mindennel kombinálhatjuk, összeköthetjük. Viszont a magyarban például a rók az, meg a mókus az nem piros, hanem vörös. A bor sem piros, hanem vörös. A vérünkben is nem piros vértest van, hanem vörös vértest. Moszkvában nem piros tér van, hanem vörös tér. Valakinek valami, vagy valaki vörös posztó a szemében, stb. És ezen túlmenően a vörös szín még más asszociációkkal is bír, hogyha az ugye a kommunista pártot asszociáljuk, ugye, illetve egyáltalán a vörös, mint a szocializmus szimbóluma jelenik meg. Ha a vörös csillagot, vörös zászlót, az útvörők vörös nyakendőjét, a vörös hadsereget, vörösök, felvörösök, proletárok, vörös bárósor, ha ezeket fordítjuk le, ugye németre, angolra, vagy oroszra, akkor ezek a konnotációk, ezek az asszociációk, ezek szükségszerűen elvesznek azok, amelyek ugye a magyarok számára megvannak. Milyen tanulságokat tudunk levonni? A fordítás nem szavak, szókapcsolatok, mondatok, de még csak nem is szövegek fordítását jelenti, hanem közlések átültetését, amelyek egy nyelvi és kulturális makrokontextusban vannak beágyazva. A szerző, a fordító és a befogadó kulturálisan kötöttek. Nincs ideális, azaz bilingvis és bikulturális fordító és befogadó sem. Ezért veszteség nélküli fordítás és befogadás sincs. Mind a megértésnek, mind a fordításnak fokozatai vannak, hiszen mindkettő nyelvileg és kulturálisan kötött. Az olvasói recepció individuális, sok szubjektív elemet is tartalmaz, de éppen ez a szépirodalmi olvasás lényege. És mindez független attól, hogy fordítást olvasunk, vagy pedig eredetit olvasunk. Ezért tehát olyan, hogy hatásazonosság szűkebb értelemben nem is létezik, de nem is kell léteznie. Tehát az a kérdés, amelyet sokan hallottunk annak idején, iskolai irodalom órán, hogy itt és itt, mire gondolhatott a költő vagy az író, ennek a kérdésnek nincs értelme, hiszen nem ez az olvasás lényege. Viszont ha hatásazonosság nincs, akkor mihez képest beszélünk fordítási és vagy recepciós veszteségekről, mihez képest beszélünk egyáltalán ekvivalenciáról, és egyáltalán mik a jó fordításnak az ismérvei. Mindjárt megválaszoljuk. 8-as tétel. A szépirodalmi fordítás nem normatív, ami azt jelenti, hogy általános érvényű szabályokat az ekvivalenciára, a fordításra vonatkozóan nem tudunk megfogalmazni. De elérendő értékeket meg tudunk állapítani, mégpedig fordítás elemzésekkel és fordítás összehasonlításokkal. Az elérendő érték az én olvasatomban, az én véleményem szerint a kultúra közvetítés. A kérdések következők, mikor működik akkor a fordítás kulturális transferként? Mennyi kihagyást bír el egy szöveg, hogy a fordítás még szövegszinten ekvivalens maradjon? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához, ennek érdekében megvizsgáltam Garaci László lemúriáit, illetve ezeknek a német és angol fordításait, és a következő megállapításra jutottam. Deréki Pál és Zeidler Andrea német fordítása messze menően kultúra közvetítő, ami azt jelenti, hogy a fordítás nyelvében német ugyan, de a kulturális kötöttsége magyar marad. Tehát mégis a fordítás egy magyar szöveg. Csak egyetlen egy szövegrész hagyta ki a fordítók a fordításból, ezt nem elemezzük itt részletesen. Ugye a kiemelt részek ugye mutatják, hogy itt egy olyan szövegrészről van szó, amelyben nagyon sok kulturálisan kötött elemet látunk, és ezeknek a fordítása nagyon bonyolult lett volna, tehát nagyon sok magyarázatot igényelt volna, és ezért mondtak le a fordítók ebben az esetben a lábjegyzetelésről. De hangsúlyozom, a szöveg ettől függetlenül messze menően magyar maradt. Ha megnézzük az angol fordítást, és összehasonlítjuk a magyar eredeti terjedelmében, tehát a könyvet vastagságában, és az angol fordítást a vastagságában, már akkor is látjuk, hogy az angol fordítás töredéke az eredetinek. Tehát arról van itt szó, hogy a fordítás nyelvében angol, tehát nyilván ugye, ami pedig a kulturális, a magyar, eredeti kulturális magyar beágyazottságot tekinti, ez elvész. A fordításban tulajdonképpen a fordítás semmiféle kultúrában nincsen beágyazva. Ennek úgy jártam utána, tehát, hogy ennek mi volt az oka, hogy megkérdeztem magát a szerzőt, hogy egyeztetett-e a fordítójával a fordítói stratégiát illetően. A válasz, mint ahogy látjuk, igen, egyeztettek. És azért veszett el a fordításból a magyar kultúra, a kulturális beágyazottság, mert amerikai célközönség számára készült a fordítás, és abból indultak ki, hogy az amerikai célközönség semmit nem tud a magyar kultúráról. Viszont mint ahogy az előbb említettem, éppen ennek kellene a szépirodalmi fordításnak, tehát ez kellene, hogy legyen a lényege. Úgy, mint ahogy ezt a következő szöveg példában a német fordítás esetében látjuk. Anélkül, hogy ezt a szövegpéldát itt részletesen elemeznénk, látjuk, hogy a kiemelt részek mind kulturálisan kötöttek, és ezeket a fordítók mind átültették a német fordításba, még az úttörők csata kiáltását is, a dolgozó népért, a hazáért előre, a döngő válasz rendületlenül, némi módosítással beiktatták a valamikori NDK-s úttörőknek a csata kiáltását, annak érdekében, hogy legalább a valahai NDK-s németül olvasók valamennyire ugye megértsék, hogy itt milyen kulturális háttérről van szó. A kérdés, tehát ugye említettük már, hogy itt hatásazonosságot követelünk a fordításon, egyenértékűséget követelünk a fordítástól. Majd mindjárt megmondom, mindjárt elárulom, hogy szerintem ennek az elvárásnak miért nincs értelme. De ezt az egyenértékűségi elvárást, ezt nagyon-nagyon sok fordítástudományi forrásban megtaláljuk. Csak egyet kiemelve, egy idézetet olvasnék fel, Viktorovicztól, aki a következőket mondja, a szöveget, mint egészet kell fordítási egységnek tekintenünk. A fordítás tehát, mint két nyelv szövegeinek a hozzárendelési műveletét kell tekintenünk. A fordítási ekvivalencia kritériuma ezért a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek egyenértékűsége. Tehát akkor egyenértékű volt az a két szöveg, amit az előbb mutattam, az úttörők csatakiáltásával? Egyenértékűség. Mi ez? Ebben a következő idézetben megint csak, hogy ez egyenértékűség szempontja. De hát ugye láttuk, hogy ahány szöveg van, annyiféle interpretáció, tehát hogyan lehet ezt elvárni? Lehet a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg egyenértékű? Válaszok. A forrásnyelvi szöveg is annyi szöveg, ahány olvasója van. Azaz a forrásnyelvi szöveg már saját magával sem lehet egyenértékű, hiszen az olvasótól, a befogadótól függ. Akkor viszont hogyan várjuk el a fordítástól, hogy az a fordítástól, hogy a célnyelvi szöveg, a forrásnyelvi szöveggel legyen egyenértékű? Ezért tehát szerintem, véleményem szerint ezt a szót, hogy egyenértékűség, ezt a fordítás tudományból száműzni kell. Ha viszont ezt megtesszük, tehát száműzzük ezt a szót, akkor mi a fordítás, mi a szép irodalmi fordításnak a célja? 9-es tétel, a cél, a kulturális aszimmetria feloldása. Vagy ha nem is a teljes feloldása, de legalábbis a csökkentése. Hogy ez mit jelent, először nézzük meg, hogy mit is értünk kulturális aszimmetrián. Ehhez szeretném Claudi Kingát idézni, akinek a neve ugye mindenki számára ismert, aki fordítás tudománnyal foglalkozik. A kulturális aszimmetria nem egyszerűen kulturális különbségeket takar, hanem a kultúrák közti kommunikáció egyirányúságát, vagy legalábbis kiegyensúlyozatlanságát. A kulturális aszimmetria azt jelenti, hogy a két nyelvi és kulturális közösség közötti kommunikáció egyirányú utca. Az információs csatornákon csak, vagy főként, egyfelé áramlik az információ. Vesd össze, az angol kultúra kevesebbet tud a magyarról, mint a magyar az angolról, vagy ugye az előbbi példánál ugye az amerikai célközönség, mit tudnak ők ugye rólunk. Az ilyen viszonyban álló két kultúra közül az egyiket nevezhetjük kibocsátónak, például angol-magyar viszonylatban az angol, a másikat befogadónak, például angol-magyar viszonylatban magyar. Itt fontos tisztázni két dolgot. Az egyik, hogy a befogadó, kibocsátó jelleg mindig relatív. Csak két meghatározott kultúra kölcsönhatásában, és csak egy bizonyos korban érvényes. Ugyanaz a kultúra, amely az egyik irányban befogadó, lehet kibocsátó is a másik irányban. A másik, hogy az alkalmilag befogadó szerepbe került kultúra esetében a befogadó jelleg semmiképp sem jelenti a kreativitás és az eredetiség hiányát. A kérdés, ugye, amelyet tisztázni szeretnénk, ha azt mondjuk, hogy a szépirodalmi fordítás célja a kulturális aszimmetria feloldása, illetve csökkentése, akkor hogyan lehet a szépirodalmi fordítás interkulturális kommunikáció? Úgy, hogyha a mindenkori, tehát a forráskultúra, a kibocsátó kultúra és a mindenkori cél közönség, a célkultúra, az befogadó kultúraként viselkedik, csak akkor lehet a szépirodalmi fordítás a kultúra közvetítésnek az eszköze, csak akkor működhet interkulturális kommunikációként. És ez nagyon nemesen hangzik, és nagyon szépen hangzik. A kérdés az, hogy ez a gyakorlatban hogyan működhet. Mert ugye tudjuk, minden tétel szép és jó, igaznak tűnhet, a kérdés, hogy a gyakorlatban működik-e. Igen, működik. És ezt szeretném végezetül két példával bemutatni. Eszterházy Pétertől származik az idézet. Az, ami az amerikaiaknak a blues, az a magyaroknak a keserves. Erre a fölismerésre büszke volt ezért, és nem másért, szerette jobban a kurucokat a labancoknál. Kulturálisan kötött szövegről van szó. Hogyan fordítja Gáze Zsuzsanna? Was für den Amerikaner der Blues ist für den Ungarn das Klagelied. Auf diese Erkenntnis war er stolz, darum, und nur darum liebte er die Kurucen mehr als die Labanzen. Hasonlítsuk össze az angol fordítással. Mennyire felel meg a kettő ennek a kultúra közvetítő elvárásnak? De keserves, átveszi idegen szóként. De értelmezi, ornamenting song means for the Hungarian what the blues does for Americans. He was proud of this discovery, and for this and for no other reason did he prefer the kuruc to the labanc. De mivel nem biztos benne, hogy a célnyelvi olvasó tudja, hogy itt akkor kik is a kurucok és a labancok, ezért egy magyarázatot iktat be a célnyelvi szövegbe. The anti-Habsburg kuruc soldiers knew how to cry into their wine, not like those pro-Habsburg labanc. Tehát ez a kultúra közvetítés. És ez lesz az utolsó példánk szintén arra, hogy mit jelent a kultúra közvetítés. Megint csak Eszterházyt szeretném idézni. A szituáció nagyon fontos. 50-es évek vége, 60-as évek, amikor is ugye külföldi látogatók érkeztek Magyarországra, akkor étterem kuponokat kaptak, és ezeket az éttermi kuponokat, ezeket drága éttermekben kellett úgymond leenni. Az Esterházy család rokona, a bécsi nagynéni azonban ezeket az étterem kuponokat a vendéglátó családnak adta, így tehát Esterházyék felkerekedtek az egész család, szépen felöltöztek, és a gyerekeknek is megmondták, hogy csak németül szabad az étteremben beszélni, mert azt a látszatot kell kelteni, hogy ők ugye külföldiek, különben hogyan is jutottak volna hozzá ezekhez az éttermi kuponokhoz. És drága ételeket kellett rendelni, tehát ugye autentikus módon, mint egy külföldi. Ezért rendeltek békacombot. Még békacombot is ettünk. Én izgatottan, igen, öcsém elszántan, nem húgunk észre sem vette. Dudoráztunk, de a rosszul megválasztott nyelv miatt azonnal letiltattunk. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát, zimezum, zimezum, recefice, bum, bum, bum. Ez idáig azt hittük, ezek a virágék szegények, mégiscsak egy népdal. A kérdés, mi lesz ezzel, a megint csak kulturális beágyazottsággal a német fordításban? A német fordító, németre fordító, Mora Terézia egy az egyben átveszi a magyar dalt, hiszen itt épp arról van szó, hogy a gyerekek ugye nyelvet tévesztenek, és magyarul énekelnek. Viszont a hiányzó háttértudást kompenzálandó, beiktat a fordító még egy magyarázatot, Ungarisches Volkslied, magyar népdal, gewisse Familie, Virágbány, Frösche Braten. Egy bizonyos virágcsalád, ugye éppen béka sütögetés közben. Az angol fordítás is, ugye kultúra közvetítő, itt is látjuk, hogy megmarad a magyar dal, és megint van egy magyarázat benne, Poor Virags, ugye szegény virágék, ugye ég a házuk, tralala, tralala. Az örök kérdés itt a példákhoz, példákkal kapcsolatban, hogy honosítsunk, ezt úgy hívjuk, hogy domestikálás, domestikáljunk, vagy idegenítsünk. Mennyire érezze a szélnyelvi olvasó azt, hogy itt egy fordítást olvas, és nem pedig egy eredetit. Tehát, hogy az illuzionisztikus, vagy az anti-illuzionisztikus módszerrel fordítsunk. Legyen meg az olvasónak, a szélnyelvi olvasónak az az illúziója, hogy ez olyan, mint egy eredeti, vagy pedig anti-illuzionisztikus módszerrel érezze a szélnyelvi olvasó, hogy itt fordításról van szó. Ebben a kérdésben messze menően egyetértek Gálosi Adriennel, mert véleményem szerint ez a szépirodalmi fordításnak a lényege és célja. Általában egy populista esztétika az, mely fluens fordításokat követel. Ezek a transzparencia illuzórikus hatását keltik, megadják magukat az aktuális dialektusnak, s defenzív magatartást mutatnak olyan idegen értékek bevezetésével szemben, melyek nem simulnak a bevett diskurzus szerkezetébe. Azonban gyanúval kell kezelni minden olyan fordítást, mely ezt a domestikációt, mint zavartalan kommunikációs aktust misztifikálja. Hiszen a fordítás nem határozható meg csak kommunikációs szempontból, sem pedig pusztán esztétikai vagy pusztán nyelvszerkezeti szempontból. A fordítás identitásának lényege etikájában áll. A fordítás lényege a nyitás, a dialógus, a decentrálás, és így szemben áll mindenfajta kisajátító etnocentrikus beállítódással. És itt a lényeg, a jó fordítás saját nyelvében az idegen szöveg idegenségét manifesztálja. És itt érkeztünk el a záró tételünkhöz, a tizedik tételhez, amely így hangzik. Ha a transzlációt, a fordítást kulturális transfer tevékenységnek tekintjük, akkor ez azt jelenti, hogy a forráskultúra specifikus szöveg fordításánál annak kulturális jellegét nem kellene, sőt, nem szabad eltüntetni, hanem amennyire csak lehetséges átmenteni a célnyelvi szövegbe. Ezzel szeretném megköszönni önöknek a megtisztelő figyelmet, szakirodalmi hivatkozások, és remélem, hogy a következő előadást már telt teremmel jelenlévőkkel is, tehát jelenléti formában tudom megtartani. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük Dékán helyettes asszony előadását, és köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Az STL Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Nagy Grúcz Gábor, az STL Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar oktatási Dékán helyettese tartja meg a Migrén kutatása kezelése napjainkban és a múltban című előadását. Szeretettel várunk mindenkit egy hét múlva is, viszontlátásra!